Füles bagolyolvasó. Guy de Maupassant, a rondoli nővérek. Nem, nem ismerem Olaszországot, mondta Pierre Jouvenet. Pedig kétszer is meg akartam ismerkedni vele, de a határon mindig megakasztott olyasmi, hogy mind a kétszer lehetetlen volt tovább mennem. És mégis a két kísérlet megéreztette velem a csodálatos ország szellemét. Ezután még meg kell ismernem a városokat, a múzeumokat, a remek műveket, mindazt, amivel ez a föld tele van. Amint csak tehetem, megint megkísérlem, hogy igazán átlépjek az átléphetetlen határon. Nem érted? Majd megmagyarázom. 1874-ben kedvem támadt, hogy meglássam Velencét, Firenzét, Rómát és Nápolyt. Június közepe táján rohant meg a kívánság, amikor a tavasz kirobbanó ereje az utazás és a szerelem vágyától ki a szívünkbe. Pedig nem rajongok az utazásért. A helyváltoztatást haszontalan és fárasztó cselekedetnek tartom. Vonaton ülni éjszaka, fejfájással, összetört tagokkal aludni a rázkódó kocsiban, halálos fáradtan ébredni abban a gurulós katujában, bőrünkön érezni a mocskot, érezni, hogy a szállongó korom belepi szemünket, hajunkat, mindenünket, eltelni a szén szagával. S aztán azok a pocsék ebédek húzatos vasúti vendéglőkben, mindez, szerintem, vigasztalan kezdete a pihenésnek és szórakozásnak. S amikor a gyors vonat már így előkészített téged, következik a sivár szálloda, a zsúfolt és lélektelen, nagy épület, az ismeretlen, lehangoló szoba, a gyanús ágy. Az ágyamhoz jobban ragaszkodom, mint bármi máshoz a világon. Az ágy az élet szentélye. Mesztelenül szolgáltatjuk ki neki az elfáradt testet, hogy új erőre kapjon, és megpihenjen a fehér takarók sapu, ha párnák melegében. Itt éljük a létezés legédesebb óráit, a szerelmet és az álmot. Az ágy szent. Tisztelnünk és becsülnünk kell, és szeretnünk, mert a legjobb és legkedvesebb tulajdonunk a földön. És ahányszor csak felhajtom egy szállodai ágy takaróját, megborzongok az irtózattól. Mi történhetett benne előző éjszaka? Milyen tisztátalan, undorító emberek alhattak ezeken a matracokon? Átvillan rajtam annak a rengeteg ijesztő alaknak a képe, akik naponta hozzánk súrlódnak. A csúnya púposok, a pattanásos bőrűek, a sok piszkos kéz, s, ami hozzájuk tartozik, a láb s minden egyéb. És eszembe jutnak azok, akik émeítő fokhagymaszagot és a testbűzét vágják arcunkba, ha szembe jönnek. A torzakra gondolok, meg a gennyes sebekre, az izzadó betegekre, az ember rútságára és szennyére. Ezek mind érintették az ágyat, melyben aludni fogok. Már akkor émeigek, amikor becsúsztatom a lábam. És a szállodai vacsorák, a közös asztalok és hosszú evések, annyi elviselhetetlen és nevetséges alak között. Vagy a szörnyű, magányos vacsorák a kicsi vendéglői asztalnál, előtted egy szál szomorú, ernyős gyertya. Lehangoló esték az ismeretlen városban, el tudsz képzelni siralmasabb perceket, mint amikor besötétedik idegen helyen. Csak megyünk, megyünk előre, körülöttünk hullámzás és nyugtalanság. Olyan meglepő az egész, mintha álmodnánk. Belenézünk arcokba, melyeket még soha nem láttunk, és nem is látjuk. Őket többé soha. Hangokra figyelünk, számunkra egészen közömbös dolgokról beszélnek, s olyan nyelven, amit nem is értünk. Úgy érezzük, eltévedtünk, szívünk összeszorul, lábunk már botladozik, a lélek fél. Csak megyünk, mintha menekülnénk. Megyünk, hogy még ne térjünk vissza a szállóba, ahol mindennél veszendőbbek leszünk, mert ott már otthon vagyunk, otthon, amit bárki megfizethet magának. S végül lerogyunk valamelyik kivilágított kávéházban egy székre, az aranyozás és a sok fényit még jobban letör, mint kint az utca árnyai. S ekkor a nyálas sörös pohár előtt, melyet futva hoz a pincér, olyan förtelmesen egyedül érezzük magunkat, hogy már a téboly kerülget. Rögtön el szeretnénk menni valahová máshová, mindegy, hogy hová, csak éppen itt nem maradhatunk, ezelőtt a márványasztal előtt, a fényes csillár alatt. S egyszerre ráeszmélünk, hogy valójában mindig és mindenütt egyedül vagyunk a világban, csak éppen az ismert tájakon a megszokott emberek elhitetik velünk, hogy van emberi testvéri esség. Az elhagyatottságnak, a komor magánynak ilyen óráiban, messzi városokban tudunk merészen, tisztán és mélyen gondolkozni. Ilyenkor egyetlen pillantással az egész életet átfogjuk, nem téveszt meg az örök remény, nem vezet félre a megszokás és az örökké álmodott boldogság várása. El kell utaznunk, jó messzire, hogy megérthessük, milyen közel van minden, mennyire rövid és üres. Amikor az ismeretlent keressük, akkor vesszük észre, hogy minden csak középszerű, és gyorsan ellobog. Amikor bejárjuk a földet, csak akkor látjuk, milyen kicsi, s majdnem mindenütt ugyanaz. Ó, én ismerem a sötét estéket, amikor vaktában járjuk az ismeretlen utcákat. Jobban félek tőlük, mint bármitől. Nem is akartam egyedül indulni Olaszországba. Semmi kincsért nem tettem volna meg. Rávettem Paul Pavi barátomat. Kísérjen el. Ismered Pault, neki az élet, a világ, a nő. Sok ilyen férfi van, az élet rögtön felragyog körülötte, költőibbnek érzi, ha nők vannak jelen. A föld csak azért lakható, mert ők is itt vannak, s a nap is azért fénylik és meleg, mert megvilágítja őket. A levegő édes és lágy, mert az ő bőrük ömlik el, és meglebbenti halántékukon az apró pihéket. A holdvilág elbűvölő, mert álmodozásra csábítja őket, és epedő bájt lop a szerelembe. Annyi bizonyos, hogy Paul mindent a nők miatt tesz. Minden gondolata velük foglalkozik, minden erőfeszítése és reménye feléjük tör. Egy költő megbélyegezte az ilyen férfit. Utálom a dalost, kisírva önfeledten a csillagokba néz, de neveket susog. A természet neki csak akkor nem kietlen, ha benépesítik lisettek, ninonok. Mi kedves ember ő, mi megható a gondja, ne maradjon sivár a világegyetem, a fákra szoknyát ad, s a zöld homlokú dombra csipkés kis főkötőt, hogy bajosabb legyen. Sosem foghatta fel ó isteni természet örökké szárnyaló magasztos éneked, ki nem jár egyedül hegyvölgyet, üderétet, s amíg az erdőzeng egy nő után eped. Liz Ádám fordítása. Amikor először beszéltem Paulnak Olaszországról, határozottan kijelentette, hogy nem hajlandó Párizsból elutazni. De én úti kalandokat meséltem neki, elmondtam, hogy milyen kedvesek az olasz nők. És rafinált gyönyörűségekkel kecsegtettem Nápolyban, ahová ajánló levelet vittem bizonyos Signor Mitchell Amorosónak, aki rendkívül hasznos ismerettséggel rendelkezik külföldet járó idegenek számára, s Paul engedett csábításomnak. Június 26-án, csütörtökön este szálltunk fel a gyorsra. Ebben a hónapban nem szoktak délre utazni. Egyedül voltunk a fülkében, mindketten rossz kedvűek. Levert, hogy itt hagytuk Párizst, hogy így elkapott az utazás ötlete, sajnáltuk az üdemarit, a csodálatos Szajnát, a kedves partokat, a napokig tartó, remek csatangolásokat egy bárkán, a gyönyörűséges, ernyett ábrándozást valamelyik parton, míg ránk sötétedik. Paul belesüppett a sarokba, s mihelyt a vonat megindult, kijelentette. Az is hülye, aki délre utazik. Már nem fordulhatott vissza, s ezért odavágtam. Hát miért jöttél? Nem is válaszolt. Amint ránéztem, olyan mérges arcot láttam, hogy legszívesebben hangosan felnevettem volna. Paul mókushoz hasonlított, ezt senki sem tagadhatta. Minden ember vonásai mögött ott rejtőzik valamelyik állat, ősi származásunk bélyege. Hány férfinak van buldog pofája, kecske, nyúl, róka, ló, vagy gyökörfeje? Paul emberré vált mókus. Élénk mókus szeme van, haja rőtes, orra hegyes, teste apró, vékony, hajlékony és mozgékony. Egész megjelenése olyan mókusos. Hogy is mondjam, kezének mozdulása, a járása, a viselkedése azonos, mintha csak visszaemlékeznék. Végül is mind a ketten elaludtunk, azzal a gyötrő, zúgó, vonatbeli alvással, amit akar és a nyak kínos. Görcsei szakítanak meg, vagy a hirtelen megálló vonat. Amikor felébredtünk, a hőn emellett jártunk, és már is behúzódott az ajtón keresztül a tüskök szüntelen prittyegése, mintha a meleg föld szava volna, a Provence éneke, arcunkhoz csapódott. Tüdőnket, lelkünket megtöltötte a dél vidám ragyogása, a nap sütötte földíze, a szürkészöbb levelű, zömökolajfák sugárzó, köves hazájának illata. S amikor a vonat megállt, vasutas rohant végig a kocsisor mellett, és egy zengő valenceot röpített el a levegőbe, hamisítatlan valenceot, hamisítatlan, tökéletes hangsúlyjal, szóval egy valenceot, melytől újra végig bizserged bennünk a provencei íz, mint elébb a tüskök cikkanó hangjától. Marseilleig már semmi nem történt. Leszálltunk, és az étteremben ebédeltünk. Amikor visszatértünk, egy nő ült a fülkében. Paul szeme felgyúlva villant felém. Gépiesen megpödörte rövidke bajuszát, majd kissé feltolta kalapját, és öt széttárt ujját mint fésült hajába mélyeztette, mely az éjszakától és az úttól csúnyán összeborzolódott. Azután szembe ült az ismeretlen nővel. Ha új arcot látok, akár úton, akár társaságban, megrögzött szórakozásom, hogy kitaláljam, milyen lélek, értelem, jellem bújik meg vonásai mögött. Fiatal nő volt, nagyon fiatal és nagyon csinos. Bizonyára délvidéki, a szeme gyönyörű. Csodálatos, fekete, hullámos, sőt kicsit göndörhaja annyira sűrű, olyan hosszú és rugalmas, és olyan nehéznek látszott, hogy csak rápillantottunk, s szinte éreztük, mekkora súllyal nehezedik fejére. Gonddal és bizonyos déli ízléstelenséggel öltözött. Kissé közönségesnek látszott. Szabályos arcvonásaiból hiányzott a grácia, a nemes fajták tökéletessége, az a könnyű finomság, mely az arisztokrata gyerekeknek már a bölcsőben tulajdonuk, a kevésbé sűrű véröröklött jegye. Karkötői szélesebbek voltak, semhogy aranyból lehettek volna, fülbevalóiban túlságosan nagyok az áttetsző kövek. Nem, ezek nem lehettek gyémántok. Egész lényében volt valami közönséges. Az ember sejthette, hogy nagyon hangosan beszél, és minden lehető alkalommal szertelenül hadonászik és kiabál. A vonat tovább indult. Ő mozdulatlanul ült a helyén, maga elé meredve, a haragos nő kissé duzzogó kedvetlenségében. Ránk sem pillantott. Paul hatásvadászó, mesterkélt szavakkal beszélgetni kezdett velem, mintha csak kirakatba állította volna ötleteit, hogy érdeklődést ébreszen irántuk, akár a kereskedők, akik kirakják árujukat, s így próbálják a vásárlók kedvét felkelteni. De a lány, mintha nem is hallotta volna. Toulon, 10 perc, hideg-meleg ételek a restiben, kiáltották kívülről. Paul intett, hogy szálljunk le, s amint lent álltunk a sínek között, rögtön megkérdezte. Mondd, ki lehet ez? Nevettem. Tudom is én, engem igazán nem érdekel. Paul azonban egészen felsrófolt volt. Pokolian csinos és friss a kis bestia, hű milyen a szeme, de nem látszik jókedvűnek. Valami baj érhette, semmire nem figyel, halkan feleltem. Kár annyira erőlködni, de ő megsértődött. Én nem erőlködöm, öregem, csinosnak tartom a nőt, ennyi az egész, ne szólítsuk meg. De mit mondjunk neki, ejnye nincs semmi ötleted, igazán nem sejted, kifele. Nem én, de azért könnyen el tudnám képzelni, hogy vidéki színésznőcske egy ide-oda vándorló trubból. Szerelmi kiruccanása után éppen most utazik vissza a társulathoz. Mintha csak megbántottam volna, Paul felháborodva vágott vissza. Ezt miből gondolod? Ellenkezőleg, én egészen kifogástalannak látom. Nézd meg a karkötőit, fiam, és a fülbevalóját. És a ruháját. Azon sem csodálkoznék, ha táncosnő volna. Vagy műlovarnő, de inkább táncosnő, van valami Bretli szaga. Ez a gondolat határozottan zavarta. De még olyan fiatal, alig 20 éves, ugyan öregem, sok mindent csinálhat az ember 20-on alul is. A tánc meg a színpad ezek közé tartozik, nem beszélve egyebekről, s lehet, hogy ő kizárólag egyebekkel foglalkozik. Beszállás Nizza Ventimiglia felé, kiáltotta a kalauz. A gyors indul. Fel kellett szállnunk, szomszédnőnk narancsot evett. Nem. Határozottan nem viselkedett finoman. Térdére fektette zsebkendőjét. S ahogyan felszakította az arányló héjat, ahogyan kinyitotta száját, ahogyan beleharapott a gerezdekbe, s köbdöste kifelé a magokat az ajtón, szokásai és mozdulatai nem éppen finom gyerekszobáról árulkodtak. Most különben még morcosabb volt, mint eddig, gyorsan nyeldeste a narancsot, olyan mérgesen, hogy nevetni kellett rajta. Paul majd elnyelte tekintetével, egyre azt kutatva, hogyan hívhatná fel magára a figyelmét, mivel ébreszthetné fel kíváncsiságát. Megint csak velem kezdett beszélgetni, a választékos gondolatok egész sorát ciporkáztatta, bizalmasan emlegetett ismert neveket. A nő rá se hederített erőlködésére. Elhagytuk Fréjust és Saint Raphaelt. Kocsink már abban a rózsakertben robogott, abban a paradicsomban, a virágzó narancs és citromfa erdőkben, melyekben még fehér virágbokréták nyílnak, de ott van már arányló gyümölcsük is, az illatok királyságában, a virágok hazájában, azon a csodálatos tengerparton, Marseille-től Genováig. Júniusban kell erre utazni, ezen a parton, a keskeny völgyekben, a dombok lejtőin szabadon, vadul hajtanak és lobognak a legszebb virágok. Súlyra meg újra rózsákat láttunk, rózsamezőket, rózsaföldeket, rózsasövényeket és rózsaligeteket. A falakra kúsznak, virágzanak a tetőkön, felkapaszkodnak a fákra, felvillannak a lombok között, fehéren, pirosán, sárgán, az egyik kicsi, a másik óriási, vékonyak, egyszerű, sima ruhában, vagy húsosak, súlyos, pompázó öltözékben. És erős leheletüktől, állandóan áradó leheletüktől sűrű, fűszeres és ernyesztő a levegő. S a nyíló narancsfák még erőszakosabb illata, mintha édes ízeket oldana fel abban az elemben, amit belehelünk. Valóságos nyalánkságot kínál érzékszerveinknek. A hatalmas, barna sziklás part messze elnyúlik, a mozdulatlan földközi tenger mossa. A nehéz nyári naptűz lepleket borít a helyekre, a meredek, hosszú homokpartra, a nyerskék, megalvadt tengerre. A vonat egyre vágtat, alagutakba vágódik be, sátfúrja magát a hegyeken, dombok hullámvonalain siklik, a víz fölött száguld. Ezek a párkányok olyan egyenesek, mint a fal. És olykor lágy, bizonytalan, sós illat, száradó tengeri fűszaga keveredik a virágok erős, nyugtalanító leheletébe. De Paul mindebből semmit nem látott. Nem nézett sehová, és nem érzett semmit. Figyelmét utitársnőn kötötte le. Szannesban megint közölni akart valamit. Intett nekem, szálljunk le. Alig léptünk ki a fülkéből, megragadta karomat. Te ez a lány elbűvölő, nézd csak meg a szemét, és öregem a haja, még soha nem láttam ilyen hajat. Nyugodj már meg, feleltem neki, vagy terveid vannak, akkor megtámadj, kisé morcos, de nem hiszem, hogy bevehetetlen, Rám nézett. Nem beszélhetnél te vele? Én nem tudok semmit kieszelni. Az elején mindig hülyén félénk vagyok. Soha nem tudtam utcán megszólítani nőt. Utána megyek, kerülgetem, egyre közelebb lépek hozzá, de sohasem találom meg azt az egyetlen jó mondatot. Életemben egyszer próbáltam meg valamiféle társalgást elindítani. Olyan helyzet volt, hogy kétségtelenül meg kellett értenem, tőlem várják a kezdeményezést, mert valamit feltétlenül kellett mondanom, ezt adottam, hogy van asszonyom. Arcomba nevetett, és én elmenekültem. Megígértem hát Paulnak, hogy mindent megteszek, sügyesen elindítom a beszélgetést. Amint újra elfoglaltuk helyünket, kedveskedve kérdeztem szomszédnőnktől. Nem zavarja a dohányfüst, asszonyom? Non capisco, felelte. Hát olasz, gonosz, bolond nevethetnékem támadt. Paul egy szót sem tudott olaszul, tolmásnak kell lennem. Belekezdtem. Ekkor olaszul mondtam. Azt kérdeztem, asszonyom, nem zavarja-e a dohányfüst? Csak szóljon, ha zavarja, mérgesen odavetette. Cemifa, még felém sem fordította a fejét, rám se nézett. Elhűltem, most magam sem tudtam, minek tekintsem ezt a bánomicsént. Engedélynek, elutasításnak, őszinte közömbösségnek, vagy egyszerűen annak hagyom békén, újra kezdtem. Asszonyom, ha a fist a legkevésbé zavarná, erre olyan hangsúlyjal vágta oda Mica, ami pontosan ezt fejezte ki, nyughass, de ez mégis amolyan félengedély volt, s odaszóltam Paulnak. Rágyújthatsz. Tétován nézett rám, mint azok, akik előtt idegen nyelven beszélnek, sők követni próbálják a társalgást. Milyen nevetséges volt az arca, amikor megkérdezte. Mit mondtál neki? Megkérdeztem, hogy rágyújthatunk-e. Hát nem tud franciául. Egy szót sem. És mit felelt? Megengedte, hogy tegyünk, amit akarunk. És szivarra gyújtottam. Mást nem mondott. Kérdezősködött továbbpól. Öregem, ha megszámoltad, hogy hány szót ejtett ki, akkor tudod. Pontosan hatott. Kettőt azért, hogy közölje velem, nem ért franciául. Maradt még négy. Négy szóval pedig nem lehet sokat mondani. Paul komolyan szerencsétlen lett. Tanácstalannak és zavartnak látszott. De most az olasz lány váratlanul megszólalt, ugyanazon az elégedetlen hangon, mely, úgy látszik, természetes hangja volt. Nem tudja, hány órakor érkezünk Genovába. Este 11-kor, asszonyom. Majd egy pillanatnyi szünet után még ezt mondtam. Mi is Genovába megyünk, a barátom meg én. És, ha itt a vonaton valamiben segíthetnénk magának, igazán boldoggá tenne. Nem felelt, s ezért folytattam. Maga egyedül van, s ha szüksége lenne szolgálatainkra, a lány ismét csak ennyit vetett oda. Mica, de ezt olyan nyersen, hogy egyszerűbe elhallgattam. Paul rögtön jelentkezett. Mit mondott? Azt mondta, hogy nagyon tetszel neki, de ő nem volt tréfás kedvében. Szárazon megkért, hogy ne gúnyolódjam. Erre lefordítottam a fiatal nő kérdését, s az én udvarias ajánlatomat is, amit oly élesen visszautasított. Paul olyan izgatott lett, hogy valóban a kalitkába zárt mókusra emlékeztetett. Jó volna megtudni, melyik szállodába megy. Mi is ott szállnánk meg. Próbáld ügyesen kérdezgetni. Kezd valahogy megint beszélgetni vele. Nem volt éppen könnyű feladat, igazán nem tudtam, mit eszeljek ki. De most már magam is ismerni akartam ezt a nem éppen kezes teremtést. Elhagytuk Nizzát, Monacót, Mentont, a határon megállt a vonat, következett a vámvizsgálat. Én magam irtózom ugyan a modortalan emberektől, akik a vonatfülkében ebédelnek és vacsoráznak, most mégis leszálltam, segészhalom ennivalót vettem. Utolsó rohamra indultam, hát ha a kis nő torkosságát sikerül megejteni. Tisztán éreztem, ez a lány máskor derűsebb. Valami bosszúság érte, emiatt lehetett ilyen ingerült. De talán most is elegendő valamilyen semmiség, felrebbentett vágy, egy szó, ügyes kínálás, hogy felderüljön, megadja magát, hogy meghódítsuk. Ismét beszálltunk a vonatba. Még mindig csak hármasban voltunk. Szétraktam az ülésen a sokféle enni. Valót. Felvágtam a csirkét, finoman papírra helyeztem a felszeletelt sonkát, azután gondosan, egészen közel a fiatal lányhoz, elrendeztem az édességeket, süteményt, cukorkát, epret, szilvát, cseresznyét. Amikor látta, hogy enni kezdünk, ő is elővett egy szelet csokoládét és két kiflit, és szép, hegyes fogaival harabdálni kezdte ropogós kifliét és csokoládéját. Paul halkan sürgetett. Miért nem kínálod meg? Én is azt akarom, kedvesem, de nem olyan könnyű elkezdeni. A lány közben oda-oda pillantott készleteinkre, s én már tudtam, hogy a két kiflie után is éhes marad. Hagytam hát, hadd fejezze be könnyű vacsoráját. Azután hozzáfordultam. Nagyon kedves volna, asszonyom, ha megízlelné ezt a gyümölcsöt. Megint azt felelte, Mica, de már nem olyan bőszen, mint az elébb, én meg kitartottam. Akkor talán megengedi, hogy borral kínáljam. Látom, nem ivott semmit. hazájának bora, olasz bor. S, mert már a maguk földjére értünk, milyen kedves volna, ha egy szép olasz száj elfogadná, amivel franciák kínálják, a szomszédai. Fejével szelíden nem etintett, láttam, el akar utasítani, de szeretné elfogadni. Megint azt mondta, Mica, de ez a Mica már udvarias volt. Megragadtam az olaszosan szalmába font üveget, teletöltöttem egy poharat, és átnyújtottam. Igyék, mondtam neki, ez lesz az Isten hozott, a maga hazájában, rosszkedvűen átvette a poharat, és egyetlen hajtásra kitta, már erősen gyötörhette a szomjúság. Majd köszönet nélkül visszaadta. Ezután cseresznyével kínáltam. Kérem asszonyom vegyen, látja, milyen örömet szerez nekünk. Gyors oldal pillantással megnézte a mellette hivalkodó gyümölcsöket, és mondott valamit, olyan sebesen, hogy alig értettem meg. A menom piacionó, ne leciliegje, ne lesusine. A mósoltantó lefragole. Mit mondott? Kérdezte rögtön Paul. Azt mondta, hogy nem szereti se a cseresznyét, se a szilvát, csak az epret. És térdére tettem az erdei szamócával tele újságot. Azonnal nagyon gyorsan enni kezdett. Új heggyel felcsípett egy-egy szamócát, és kisé messziről bedobta a szájába, ajka közben kacéran és kedvesen szétnyílt, hogy elkapja őket. Keze villám gyorsan mozgott. Amikor végzett a kis piros halommal, mely szemünk láttára néhány pillanat alatt tapadt, olvadt s eltűnt, megkérdeztem. És most mivel kínálhatom? Szívesen eszem egy-két harapás csirkét, felelte, s bizony legalább egy fél csirkével végzett. Mohón, nagy harapásokkal szaggatta, akár egy ragadozó. Majd ráfanyalodott a cseresznyére, amit nem szeretett, majd a szilvára, azután a sütemény után nyúlt, majd ezt mondta. No, elég, és behúzódott a sarokba. Most már nagyon mulattatott. Szerettem volna még tovább betetni, még udvariasabb lettem, s még kedvesebb, hogy rábírjam. De váratlanul újra mérges lett, arcomba vágott egy micát, olyan félelmeset, hogy többé nem mertem emésztését zavarni. Barátomhoz fordultam. Szegény Paulom, azt hiszem, hiába költekeztünk. Este ledett. A meleg, nyári éjszaka lassan ereszkedett alá, langyos árnyékait szétteregette a forró, fáradt földön. Messze a tengeren, itt is, ott is, fény gyulladt a sziklákon, meg távolabb a hegyfokok csúcsán, és az elsötétedett látóhatáron már feltűntek a csillagok is, néha összetévesztettem őket a világító tornyokkal. A narancsfák illata erősebb lett. Megrészegedve szívtuk be, nagyot, egészen nagyot lélegezve, hogy minél mélyebben nyomuljon belénk. A balzsamos levegőben valamilyen édes, gyönyörűséges, isteni rehinegés bujkált. És a fák alatt, a sínek mentén, most már egészen mély árnyékban, egyszerre megpillantok valamit, mintha csillageső volna. Mintha fénycseppek szögdelnének, libegnének, játszanának és futkosnának a lombok között. Égből alá szökött apró csillagok, hogy itt a földön játszadozzanak. Szent János bogarak, ezek a fénylő, kicsi lények táncoltak az illatos levegőben megragadó tűzbalettet. Az egyik véletlenül fülkénk betévett, itt keringett közöttünk, megvillantva kikihunyó fényét, mely felgyűlt, s már is kialudt. A mennyezet lámpára ráhúztam a kék burkolatot, és figyeltem az ide-oda libegő, valószínűtlen bogárkát, tüzes röpülésének szeszélyes törvényeit. Hirtelen rászállt vacsora után elbódult szomszédnőnk hajára. Paul elragadtatva merett a csillogó, szikrázó kicsi pontra, erre az eleven ékszerre az alvó nő homlokán. Az olasz lány 3:45-kor ébredt fel, hajában ekkor még mindig ott fény lett a világító bogárka. Amikor észrevettem, hogy mozdult, megszólítottam. Genovához közeledünk, asszonyom. Nem válaszolt. Mintha csak valamilyen zavaró rögeszme szállta volna meg, maga elé morogta. Hát most mit csináljak? Majd hirtelen hozzám fordult. Akarja, hogy magukkal menjek. Úgy elképettem, hogy nem is értettem meg. Velünk. Nem értem. Mire gondol? Egyre mérgesebb arccal ismételte. Akarja, hogy rögtön magukkal menjek. Hogy ne akarnám, természetesen akarom. De hová akar menni? Mit kíván, hová kísérjem? Határtalan közönnyel vállat vont. Ahová akarja, nekem mindegy. Kétszer is elismételte. Szemifa, csak hogy mi szállodába megyünk. A legnagyobb megvetéssel válaszolt. Hát akkor menjünk szállodába. Paulhoz fordultam. Azt kérdezi, akarjuk cé, hogy velünk jöjjön. Amikor láttam barátom teljes zavarodottságát és csodálkozását, rögtön visszanyertem nyugalmamat. Paul csak dadogni tudott. Velünk? De hová? Miért? Hogyan? Fogalmam sincs. A legingerültebb hangon tette ezt a különös ajánlatot. Megmondtam, hogy mi szállodába megyünk. Erre ő azt felelte, rendben van, menjünk szállodába. Bizonyára nincs egy csóúja sem. Mindegy. Azért elég különös módon köt ismerettséget. Paul izgatottan, remegve kiáltott fel. Hát persze, hogy ne, Nagyon is akarom, mondd meg neki, hogy oda visszük, ahová kívánja. Egy pillanatig habozott, majd nyugtalanul hozzátette. De meg kellene tudni, melyikünk el akar jönni. Veled, vagy velem, az olasz lányhoz fordultam. Úgy látszott, nem is. Figyel ránk, visszazuhant a tökéletes nem törődömségbe. A legboldogabban visszük magunkkal, asszonyom, mondtam. De a barátom tudni szeretné, vajon az én karomat, vagy az övét választja-e. Rám nyitotta nagy, fekete szemét, és kisé meglepetten mondta. Cemifa, igyekeztem neki jobban megmagyarázni. Azt hiszem, a barátot, aki egy nő minden vágyáról gondoskodik, teljesíti akaratát és kielégíti szeszélyeit, ezt a barátot Olaszországban patitónak nevezik. Kettőnk közül melyiket választja, hogy a maga patitója legyen. Egy pillanatig sem habozott. Magát. Visszafordultam Paulhoz. Engem választott, kedvesem. Nincs szerencséd. Eltorzult az arca. Annál jobb neked. Majd gondolkodott, és megkérdezte. Ragaszkodsz hozzá, hogy magunkkal vigyük ezt a kis ringyót. Még elrontja az egész utunkat. Mit akarsz? Mit kezdjünk ezzel a tudom is én, mifajta nővel? Egy jó szállodába be sem engednek vele. De nekem éppen most kezdett tetszeni az olasz lány, sokkal jobban tetszett, mint eleinte. S ragaszkodtam, igen, most már ragaszkodtam hozzá, hogy magunkkal vigyük. Sőt elbűvölt a terv, és már éreztem ereimben a várakozás könnyű borzongását, mely megelőzi a szerelmes éjszakát. Csak ennyit feleltem. Kedves Paul, már vállaltuk, már késő visszakozni. Te sürgetted, hogy mondjunk igent. Ostobaság, morogta. Különben tégy, amit akarsz. A vonat fütyült, lassított. Megérkeztünk. Leszálltam a kocsiból, majd kezemet nyújtottam új barátnőmnek. Ügyesen leugrott a földre. Most a karomat ajánlottam fel. Úgy látszott, mintha ellenszemvel karolna belém. Miután megtaláltuk és kiváltottuk bőröngyeinkét, nekivágtunk a városnak. Paul idegesen jött mellettünk, hallgatott. Hozzáfordultam. No, melyik szállodába menjünk? Kissé nehéz lenne így beállítani a citéde Parizsba nővel. Főleg ezzel az olasz lányjal. Paul félbeszakított. Főleg ezzel az olasz lányjal, aki inkább látszik utcalánynak, mint herceg kisasszonynak. De hát ez nem tartozik rám. Már mondtam. Tégy, amit akarsz. Tanácstalan voltam. Mielőtt elutaztunk, írtam a cité, de Parizsnak, tartsanak fenn számunkra szobákat. És most? Most nem tudtam, mit határozzak. Két hordár jött utánunk a bőröndökkel. Megállítottam Pault. Neked kellene előre menned. Megmondanád, hogy mindjárt ott leszünk. Azon kívül beadnád a szállodásnak, hogy egy barátnőmmel vagyok. És egészen elkülönített lakosztályt kérünk hármunknak, nem akarunk a többi vendéggel érintkezni. Meg fogja érteni. Minden esetre meglátjuk, mit felel, s azután határozunk. Paul csak morgott. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Semmi kedvem ilyen megbízásokhoz és ehhez a szerephez. Nem azért jöttem ide, hogy biztosítsam a te lakosztályaidat és a szórakozásaidat. De én nem tágítottam. No nézd öregem, ne haragudj. Minden esetre kellemesebb egy jó szállodában megszállni, mint egy rosszban, s nem olyan nagy dolog a szállodástól három elkülönített szobát kérni, ebédlővel. Hangsúlyoztam a hármat, ez hatott rá. Végül is előre sietett. Láttam, hogy belép egy szép szálló hatalmas ajtaján, míg én az utca másik oldalára tartottam, oda hurcoltam az én néma olasz nőcskémet. Szorosan mögöttünk a hordárok a bőröndökkel. Paul végre visszatért, arca éppen olyan morcos volt, mint barátnőmé. Hát rendben van, mondta. Beengednek, de csak két szoba van. Te majd úgy helyezkedsz el, ahogy tudsz. Megindultam mögötte, s bevallom, szégyenkeztem, hogy ilyen gyanús nő társaságában kell belépnem. Valóban két szobánk volt, közbül meg egy kicsi szalon. Hideg vacsorát rendeltem a lakosztályba, majd kissé zavartan az olasz lányhoz fordultam. Csak két szobát tudtunk szerezni, válasszon, melyiket akarja. Mit felelt? Az örökös cemifát. Ekkor felemeltem kis fekete faládikáját, igazi cselédládika volt, s bevittem a jobb oldali szobába. Ezt választottam neki kettőnknek. A ládikán cédulát láttam, rajta francia szavak. Mademoiselle Francesca Rondoli, Genova. Megkérdeztem. Francesca a neve. Nem szólt, csak igen tintett. Nem sokára vacsorázunk. Folytattam. Nem akarja addig rendbe hozni magát. Mi volt a felelete? Mica ezt a szót ugyanolyan gyakran használta, mint a cemifát. Erősködtem. Utazás után olyan kellemes megmosdani. Ekkor eszembe jutott. Ládikájából bizonyára hiányzik sok nélkülözhetetlen női holmi, mert látnom kellett, hogy elég szokatlan helyzetben van, mintha éppen most mászott volna ki valamilyen kellemetlen kalandból. Elővettem hátuti készletemet. Sorra kiraktam a sok apró tisztálkodási eszközt. Egy körömkefét, egy új fogkefét, mert ebből többet csomagolok be, ollóimat. tömreszelőimet, szivacsokat. Kinyitottam az ámbrával kevert levendulás üveget meg egy flakon nevmovnhajt, felnyitottam rizsporos dobozomat, tetején ott kínálkozott a könnyű pamacs. Egyik finom törülközőmet ráfektettem a vizes kancsóra, a mosdótál mellé pedig vadonatúj szappant helyeztem. Nagy, bosszús szeme követte mozdulataimat. Gondoskodásom nem lepte meg, de, úgy látszik, nem is nyerte meg tetszését. Tessék, körülbelül itt van minden, amire szüksége lehet, mondtam. Majd szólok, ha felhozták a vacsorát. Átmenteni a szalomba. Paul már elfoglalta a másik szobát, és bezárkózott, így hát egyedül várakoztam. Egy pincér jött ment. Tányérokat, poharakat hozott. Lassan megterített, hideg csirkét helyezett az asztalra, végül jelentette. Tálalt. Halkan kopogtam Rondoli kisasszony ajtaján. Tessék! Kiáltotta. Benyitottam. Illatszerek folytogató párái fogadtak. Fodrászüzletek sűrű, vacaga. Az olasz lány a ládikáján ült. Ugyanúgy lehetett volna kedvetlen, álmodozó nő, mint kidobott cseléd. Egyetlen szempillantás, s már tudtam, mit nevező tisztálkodásnak. A törülköző még mindig összehajtva feküdt a teli kancsón. Az érintetlen, száraz szappan ott maradt az üres mosdótál mellett. De az illatszeres üvegeknek, mintha a felét megitta volna. Csak erre gondolhattam, a körni vízzel még takarékoskodott. Az üvegnek körülbelül a harmada hiányzott, viszont kárpótlásul egészen megdöbbentő mennyiséget fogyasztott az ámbrás levendulából és a nevmovnhajból. Könnyű, fehérköd, egész rizspor felhő lebegett a levegőben. Annyira bemázolta az arcát és a nyakát, szemöldökére, szempillájára és halántékára, mintha hó hullott volna. Arcát meg egészen kimeszelte, a púder vastag rétege emelte ki minden vonását, orcimpáját, állának gödröskéjét, szemekét sarkát. Amikor felállt, olyan fergeteges illat vágott rám, hogy rögtön féloldali fejfájást kaptam. Azután leültünk vacsorázni. Paul gyalázatos hangulatban volt. Csak ócsárló szavakat, ingerült elismerést, vagy kellemetlen bókokat tudtam belőle kihúzni. Francesca kisasszony úgy tüntette el az ételt, mint egy örvény. Mihelyt befejezte az evést, elszunnyadt a pamlagon. Én azonban egyre nyugtalanabb lettem, éreztem, hogy közeledik a döntő perc, amikor megosztjuk szobánkat. Elhatároztam, hogy most már vakmerőjén siettetek mindent. Az olasz lány mellé ültem, és szerelmeskedve megcsókoltam a kezét. Kissé felnyitott a fáradt szemét, s az alig nyíló pillák alól lustán, elégedetlenül rám nézett. Megkérdeztem tőle, csak két szobánk van, megengedné, hogy én is a magáéba menjek, ahogy akarja, felelte, nekem mindegy. Cemifa, sértett ez a közöny, szóval nem zavarja, ha magával tartok, nekem mindegy, ahogy akarja, most rögtön lefekszik, rögtön persze, álmos vagyok. Felállt, ásított, kezet nyújtott Paulnak, aki mérgesen kezet rázott vele, én meg, gyertyával világítva, bekísértem szobánkba. De egyre nyugtalanított valami. Tessék, mondtam neki újra, itt mindent megtalál, amire szüksége van, és most már előrelátó gondossággal magam töltöttem ki a mosdótálba a víz felét, s a törülközőt is oda tettem a szappan mellé. Azután visszamentem Paulhoz, amint beléptem, ezzel fogadott. Hát te ugyan finom dámát csíptél fel, csak nevettem. Savanyú a szőlő öregem, alattomosan és gonoszul felelte. Csak várjunk, vajon nem neked árt-e meg? Megrezzentem. Elkapott az a zaklató félelem, ami kétes szerelmek után támad ránk, a félelem, mely megrontja a kedves találkákat, váratlan öleléseket, a kalandosán szerzett csókokat. De azért hetvenkedve mondtam. Ugyan eredj, nem utcai ká ez a kislány, de rajta kapott a gazember. Észrevette, hogy arcomon a nyugtalanság árnyéka suhant át, akivel így ismerkedtél meg. Igazán meglepő vagy, felcsípsz a vonaton egy magányosan utazó olasznőt, aki valóban szokatlan cinizmussal felajánlja, hogy lefekszik veled az első szállodában. Te magaddal hozod, és most azt mondod, hogy nem kiská, mintha egy himlős nővel feküdnéd át az éjszakát, és azt hazudnád magadnak, hogy nem kockáztat semmit. Ingerült, komisz röhögéssel nevetett. Leültem, gyalázatos szorongás fogott el, mert mit is akartam tenni? Paulnak igaza volt. Veszettül egymásnak csapott bennem a félelem és a vágy. Paul folytatta. Tégy, amit akarsz. Én minden esetre figyelmeztettelek. Ha baj ér, majd ne panaszkodj. De, amikor tekintetében megláttam a vigyorgó gúnyt, a bosszú gyönyörűségét, s láttam, milyen jókedvűen csúfol, nem tétováztam. Kezet nyújtottam. Jó éjszakát. Hadd idézzem neked a könnyű győzelem dicstelen diadal. És hidd el, öregem, ez a győzelem megéri a kockázatot. Ezután határozott lépésekkel indultam Francesca szobájába. Csodálkozva, elámulva álltam meg, rögtön az ajtóban. Már aludt, Egészen mesztelenül feküdt az ágyon. Úgy lephette meg az álom, vetkőzés közben, Tiziano igéző asszonyának szép, pihenő helyzetében. Hát persze, nagyon fáradt volt, ledőlt. Fekve akarta lehúzni harisnyáját, s a két harisnya ott is maradt a takarón. Azután eszébe jutott valami, bizonyosan kellemes dolog, mert még várt, nem kelt fel rögtön, nem volt kedve kilépni a jól eső álmodozásból. Majd csendesen lehunyt a szemét, s már is aludt. A széken ott maradt a hálóinge, hímzett galléru, áruházban vásárolt készholmi, egy kis újonc luxusa. Elragadó volt, fiatal, kemény és üde. Van eszebb látvány, mint egy alvó nő. A test, melynek minden vonala lágy, minden hajlata csábít, minden puha domborulata felizgat. A női test mint, ha öröktől fogva az ágy mozdulatlanságába született volna bele. Az a hullámvonal, mely a deréknál bemélyed, a csípők táján kiugrik, majd a láb könnyed, kecses lejtését követi, solykacéran végződik a lábfejben, valóban sehol sem rajzolódik ki annyi fenséggel és szépséggel, mint amikor elnyúlik az ágy takaróin. Egy perc volt csak, s már elfelejtettem barátom gyanakvó figyelmeztetéseit, de amikor az öltöző asztal felé fordultam, s mindent ugyanolyan érin. Tétlenül láttam, pontosan úgy, ahogyan ott hagytam, hirtelen szorongva leültem, gyötrő határozatlanságomban. Biztosan nagyon sokáig ültem ott, nagyon sokáig, talán egy óráig is, és nem tudtam választani, se vakmerő nem tudtam lenni, se a meneküléshez nem volt erőm. Különben már nem is vonulhattam vissza. Az éjszakát, vagy egy széken kellett töltenem, vagy lefekszem, s vállalom a kockázatot és a veszélyt. De azon sem kellett gondolkoznom, hogy itt vagy ott aludjam-e. Nagyon is éber voltam, szemem túlságosan mohó. Remegve, lázasan, nyugtalanul megmozdultam, sehogy sem találtam a helyem, már végsőkig elcsigázott voltam. Nagyjává így okoskodtam, ha lefekszem, az még semmire sem kötelez. Még mindig jobban pihenhetek a matracon, mint egy széken. És lassan levetkőztem. Majd átlépve az alvólányon, a fal mellé feküdtem, s hátat fordítottam a kísértésnek. És így virrasztottam sokáig, nagyon sokáig. De szomszédnőin hirtelen felébredt. Csodálkozva és változatlan elégedetlenséggel körülnézett, azután észrevette, hogy mesztelen, erre felkelt, és nyugodtan belebújt hálóingébe, olyan közömbösen, mintha ott sem lettem volna. Ekkor, igen, hát ekkor, valóban leszakítottam, ami az enyém volt, de meg kell mondanom, egyáltalában nem látszott rajta, hogy őt a legkevésbé is érdekli. És rövid idő múlva már ismét aludt, békésen aludt, fejét jobb karjára fektetve. Én meg az emberi oktalanságon és gyengeségen tűnődtem. Végre magam is elaludtam. Francesca korán felöltözött. Reggeli munkához hozzászokott nő lehetett. Amikor felkelt, mozdula. Távol felébresztett. Félig nyílt szempilláim alól lestem őt. Lassan jött ment, s, mintha csodálkozott volna, hogy semmi dolga. Majd elszánta magát, hogy oda megy az öltöző asztalkához, és egy perc alatt kiürített mindent, ami illatszeres üvegeimben még megmaradt. Igaz, vizet is használt, de keveset. Majd, amikor már teljesen felöltözött, két kezével átfogta egyik térdét, és elábrándozott. Úgy tettem, mintha most látnám meg, és ráköszöntem. Jó reggelt, Francesca. Nem látszott kedvesebbnek, mint tegnap, köszönés helyett inkább csak morogta. Jó reggelt. Jól aludt? Kérdeztem. Nem felelt, csak igen intett. Én meg kiugrottam az ágyból, és feléje indultam, hogy megcsókoljam. Úgy tartotta oda az arcát, mint egy rossz kedvű gyerek, akit akarata ellenére cirógatnak. Ekkor gyöngéden átöleltem, ha már megízleltem ezt a remek bort, igazán nagy butaság lett volna otthagyni, és ajkamat lassan rányomtam nagy, haragos szemére, melyet csókom elől bosszúsan lehunyt, tiszta arcára, húsos ajkára, de ajkát elvonta tőlem. Úgy látszik, nem szereti, ha megcsókolják, mondtam neki, megint csak ezt válaszolta. Mica. Melléje ültem a ládikára, karomat karja alá dugtam. Mindenre mica mica mica, ezután már csak mica kisasszonynak fogom hívni. Most először láttam, mintha ajkán mosoly villant volna át, de olyan gyors villanás, hogy tévedhettem is. De ha mindig azt mondja, mica, nem tudom, mivel szerezhetek örömet magának. Például mit csináljunk ma? Habozott, mintha megérintette volna valamilyen távoli kívánság. Azután egykedvűen mondta, nekem igazán mindegy, amit akar. Hát jó, mica kisasszony, akkor kocsit fogadunk, és sétálni megyünk. Ahogy akarja, dünnyögte. Paul már az ebédlőben várt minket, a szerelmi ügyek harmadik szereplőjének unott arcával. Elragadtatást mímszültem, és diadalmas vallomásként erélyesen megszorítottam a kezét. Ó, megkérdezte, és most mit tervezel? Hát először is körülnézünk a városban, azután talán fogadjunk kocsit, és menjünk ki valahová a környékre. Csendben ebédeltünk, majd nekivágtunk Genovának. Múzeumokat látogatni. A karomon hurcoltam Francescát, palazzóról palazzóra. Bejártuk a Spinola palotát, a Doriát, a Marcello Durazzót, a Vörös palotát meg a Fehér palotát. A lányoda sem nézett semmire, legfeljebb néha-néha emelte rá a remek művekre fáradt, közönyös tekintetét. Paul kétségbe esetten járt a nyomunkban, kellemetlen dolgokat mondogatott. Majd egy kocsi végigvitt a környéken, mind a hárman hallgattunk. Végül hazamentünk vacsorázni. A következő nap ugyanúgy telt el, és a rá következő megint. Harmadnap Paul rám szólt. Hát ide hallgass, én itt hagylak, én nem fogom 3 hétig nézni, hogyan szereimeskedsz ezzel a kis curkával. Meghökkentem, zavarba jöttem, mert nagy meg. Lepetésemre különös módon ragaszkodtam Francescához. A férfi gyenge és ostoba, könnyen megingatható, és ha érzékei felizgatják, vagy legyőzik, gyáva is. Ragaszkodtam ehhez a lányhoz, akit nem is ismertem, ehhez a hallgatag és örökké elégedetlen lányhoz. Szerettem durcás arcát, azt, ahogyan elvigyeztette ajkát, unatkozó tekintetét. Szerettem fáradt mozdulatait, megvető beleegyezését, még csókjainak közömbösségét is. Valami titkos rapság, a testi szerelem rejtelmes rapsága, a soha el nem telő birtoklás titkolt ragaszkodása tartott mellette. Őszintén meg is mondtam Paulnak. Leszamarazott, majd ezt mondta. Hát hozd magaddal. De Francesca makacsul tiltakozott, nem ő nem megy el Genovából. Nem akarta megmondani, miért. Könyörögtem neki, egyik érvet a másik után mondtam, mindenfélét ígértem. Hiába. És erre maradtam. Paul kijelentette, hogy egyedül is elutazik. Összecsomagolt, de azután ő is csak maradt. És elmúlt még 2 hét. Francesca állandóan szótlan volt és ingerült. Inkább mellettem élt, mint velem. Válasz a minden kérdésemre, minden ajánlatomra az örökös Cemifa, vagy az ugyanúgy visszatérő Mica. Barátom most már szünet nélkül dühöngött. Rohamaira csak vállat vontam. Elutazhatsz, ha unod magad. Nem tartalak vissza. Ilyenkor sértegetett, elárasztott szemrehányásaival, kiáltozott. Mit akarsz? Hová menjek most? 3 hetünk lett volna és 2 már elmúlt. Most utazzam tovább, meg azután egyedül menjek Velencébe, Firenzébe, Rómába? Ha nem ezért még megfizetsz? Nem is hiszed, milyen drágám fizeted meg ezt? Nem 4-et csak úgy kiemelni egy férfit Párizsból, és azután összezárni egy genovai szállodában egy kis olasz macskával. Nyugodtan feleltem, nagyon egyszerű az egész. Menj vissza Párizsba, ő megszinte rikácsolt már. Meg is teszem, még holnap utazom, de másnap ugyanúgy ott maradt, mint előző nap. Tovább dühöngött és tovább káromkodott. Már ismertek bennünket, ahogy így 3-asban reggeltől estig az utcákon bolyongtunk, a szűk, járda nélküli utcákon, a kőlabirintushoz hasonló városban, melyet úgy fúrt át a sok folyosószerű utcáska, mint az alagutak. Jártunk ezekben a közökben, a dühösen fütyülő szélben, a magas falak közé szorított sikátorokban, ahonnan az eget is alig láttuk. Néha franciák fordultak utánunk, meglepődve, hogy franciákat látnak ennek az unatkozó, rikító ruhájú lánynak társaságában. Francesca viselkedése valóban szokatlan, hozzánk nem illő, kompromittáló volt. Karomba kapaszkodva jött, semmire rá nem nézett. Vajon miért maradt velem, velünk, akik, úgy látszik, annyira nem tudtuk szórakoztatni? Ki lehetett? Honnan került ide? Mit csinált? Volt-e valamilyen terve, jövőre vonatkozó gondolata? Vagy csak úgy vaktában élt különböző találkozásokra és a véletlenre bízta magát? Hiába akartam megérteni, beléje látni, megmagyarázni magamnak. Minél jobban megismertem, annál inkább meglepett. Talánynak éreztem. Annyi biztos, hogy nem volt romlott nő, aki hivatásszerűen foglalkozik a szerelemmel. Inkább arra gondoltam. Szegény embernek a lánya, elcsábították, s most kallódik. De mire számított? Mi lesz belőle? Mire várt? Mert igazán nem vettem észre, hogy meg akar hódítani, vagy meg akar vágni. Próbáltam őt kérdezgetni gyerekkoráról, családjáról beszéltetni. Nem felelt. És vele maradtam, a szívem szabad volt, testemet a vágy égette. Nem untam meg, hogy karomban tartsam ezt a mogorva, nagyszerű női testet. Úgy éltünk, ahogyan egy állat áll össze a párjával, az érzékeim rabja lettem. De talán még inkább elcsábított s legyőzött érzéki szépsége, az a fiatal, egészséges, erőteljes varázs, ami belőle, jó ízű bőréből, jó formájú, izmos tagjaiból áradt. Megint eltelt 1 hét. Közeledett el utazásom napja, mert július elején Párizsban kellett lennem. Paul most már körülbelül belenyugodott a kalandba, bár még mindig sértegetett. Én azonban szórakoztató ötleteken törtem a fejem, kirándulásokat terveztem, hogy jó kedvre hangoljam szeretőmet és barátomat. Nagyon sokat fáradtam. Egyik nap azt ajánlottam, ránduljunk ki Santa Margheritába. A megejtő városka, rengeteg kert áradásában, egy hegyhez bújt, mely messzire benyúlt a tengerbe, egészen Portofinoig. Ott mentünk mind a hárman, a csodálatosan szép úton, mely a hegy mellett fut. Francesca hirtelen hozzám fordult. Holnap nem tudok magával menni. Rokonokat látogatok. Majd elhallgatott. Én sem kérdeztem. Tudtam, úgy sem felelne. Másnap csak ugyan nagyon korán kelt. Én még feküdtem, ő meg leült ágyam végére, és zavartan, magával küzdve, habozva megszólalt. Ha ma este nem jönnék vissza, eljönne értem. Hát persze, feleltem. Ez csak természetes, és hová menjek, megmagyarázta. Végig megy a Via Vittorio Emanuelén, azután befordul a Passó falconéba, majd a Salitas Raffaellóba, ott bemegy abba a házba, amelyikben a bútor. Kereskedés van, és egészen hátul, az udvarban, jobb felől lát egy épületet, ott Rondolinét keresi. Hát oda, és elment. Csak ámultam, nem értettem. Amikor Paul látta, hogy egyedül vagyok, meghökkenve kérdezte. Hát Francesca hol van? Elmondtam, mi történt. Felkiáltott. Öregem használt fel az alkalmat és fussunk, úgyis vége felé jár a szabadságunk. Két nappal több, vagy kevesebb, nem sokat számít. Gyerünk, gyerünk csomagolj, no, mozdulj már. Tiltakoztam. Nem öregem, nem hagyhatom így faképnél ezt a lányt. Mégis 3 hétig együtt voltam vele. El kell búcsúznom tőle, rá kell bírnom, hogy elfogadjon valamit. Nem, nem, bestelenül viselkednék, de Paul rám sem figyelt. Csak sürgetett, ostromolt. Én azonban nem engedtem. Egész nap nem mozdultam ki a szállóból. Vártam, hogy Francesca visszajön, de nem jött. Este a vacsoránál Paul sugárzott a diadaltól. Na öregem, téged hagytak faképnél, mulatságos, nagyon mulatságos. Bevallom, csodálkoztam, s kissé bosszankodtam is. Paul csúfolódva az arcomba nevetett. Különben nem is olyan rossz módszer, csak kissé szimpla. Várjon meg, visszajövök, vajon meddig fogsz rá várni? Ki tudja, talán olyan gimpli vagy, hogy még a megadott címre is elmégy. Kérem szépen, itt lakik Rondoliné. Nem, itt nem lakik semmiféle Rondoliné. Fogadjunk, hogy kedved volna elmenni. Tiltakoztam. Azt már nem öregem, biztosítlak, ha holnap. Reggelig nem jön vissza, a 8 órás expresszel utazom. 24 óráig várok. Ez elég. A lelkiismeretem nyugodt lesz. Egész este izgatott voltam, kissé szomorú, kissé ideges. Nem tagadhattam, valami hozzáfűzött. Éjfélkor lefeküdtem, alig aludtam valamit, de 6-kor már felkeltem. Felébresztettem Pault, összecsomagoltam, és 2 órával később mind a ketten felszálltunk a francia expresszre. Azután az történt, hogy a következő évben s körülbelül ugyanabban a hónapban megint elfogott a vágy elutazni Olaszországba. Úgy látszik, ez már visszatérő láz nálam. Rögtön el is határoztam, utazom, mert a művelt embernek bizonyára kötelessége, hogy lássa Firenzét, Velencét és Rómát. És egy ilyen úton mennyi témát gyűjthetünk, hogy társaságunknak majd elmondhassuk az oly mélynek látszó közhelyeket a remek művekről. Most egyedül utaztam, és ugyanabban az órában értem Genovába, mint előző évben, de ezúttal nem akadt tuti kalandom. Ugyanabban a szállodában szálltam meg, és véletlenül ugyanazt a szobát is kaptam. Alig bújtam be az ágyba, Francescára kellett gondolnom, arca már tegnap óta kísértettel mosódottan, s most furcsa kitartással nem hagyott nyugodni. Ismered azt az érzést, amikor egy nő emléke hatalmába ejt sok-sok idővel azután, hogy szeretted és a tied volt? Hatalmába ejt, amikor újra a régi helyeken jársz. Alig tudok ennél erősebb és kínzóbb érzést. Azt hinnéd, rögtön bennyit, rád mosolyog, a karját tárja. Menekülős mégis oly tiszta képe körülötted bujkál. Távolodik, visszatér, és eltűnik. Úgy megkínoz, mint egy lidérc. Valószínűtlen jelenléte fogva tart, tele a szíved vele, és minden érzékedet felgyújtja. Szemed látja őt, illata követ, csókjainak íze az ajkadon, mesztelen teste a bőrödhöz simul. S közben egyedül vagy, és kínlódsz a megidézett szellemtől, szenvedsz a vele feltoluló izgalmaktól. Nehéz, szívedtépő szomorúság szakad rád. Azt hiszük, örökre egyedül maradunk. Körülöttünk minden tárgy kétségbeejtő jelentőséget kap, szívünk lelkünk borzadva érzi a magányt, az elhagyatottságot. Jaj, ne keresd fel soha még egyszer várost, a házat, a szobát, az erdőt, a kertet, a padot, ahol átölelted a nőt, akit szerettél. Szóval egész éjszaka Francesca emléke üldözött. S lassanként felébredt bennem a vágy, hogy újra lássam őt. Eleinte csak bujkáló vágy, majd egyre elevenebb, majd éles és égető, és elhatároztam, Genovában töltöm a következő napot, s ha csak tudom, megkeresem. Ha meg nem sikerül, az esti vonattal tovább utazom. Tehát reggel elindultam a nyomában. Még jól emlékeztem, hogyan adta meg a címét, amikor elváltunk. Via Vittorio Emanuele, Passo Falcone, Salitas Raffaello, Abútor kereskedőháza, mélyen bent az udvarban a jobb oldali épület. Nem ment éppen könnyen, de megtaláltam, és bekopogtam egy düledező kis ház ajtaján. Kövér asszony nyitott ajtót, valamikor nagyon szép lehetett, de most csak nagyon piszkos volt. Egészen elhájasodott. Feltűnő vonásai mégis megőriztek valamit a szépség méltóságából. Fésületlen haja összetapadt tincsekben lógott homlokába és vállára. Nagy, kövér teste a bő, foltos házi ruhában ide-oda hullámzott, majd meg-megremegett. Nyakában vastag, aranyozott lánc, két csuklóján nagyon szép, finom karkötők, genovai sodronyunka. Ellenségesen kérdezte, mit kíván, itt lakik, kérem, Francesca Rondoli kisasszony, mit akar tőle, tavaly szerencséim volt, s megismerkedhettem vele. Látni szeretném őt, az öreg asszony bizalmatlanul, fülkészve vizsgált. Mondja csak, hol találkozott maga vele, itt, Genovában, hogy hívják. Tétováztam, majd megmondtam a nevemet. És az olasz nő már is kitárta karját, mintha meg akarna ölelni. Ó, maga az a francia? Jaj, de örülök, hogy eljött. Jaj, de örülök, de hogy megszomorította azt a szegény gyereket. Egy hónapig várta magát, uram. Bizony egy egész hónapig. Első nap azt hitte, hogy eljön érte. Tudni akarta, hogy szereti-e? Nem hiszi el, uram, mennyire sírt az a lány, amikor már látta, hogy nem jön érte. Bizony, uram, sírt, amíg csak könnye volt. Azután elment a szállodába is, de maga már elutazott. Ekkor azt hitte, bizonyára Olaszországban utazgat, ahogyan tervezte, de a végén kiszáll még Genovában. És, mert nem akarta magát elkísérni, itt fogja őt keresni. Várt, várt magára, uram, több mint egy hónapig várt. És nagyon szomorú volt, én mondom, nagyon-nagyon szomorú. Én mondom, az anya, igazán zavarba jöttem, de egyúttal a biztonságomat is visszanyertem, és megkérdeztem. És most itthon van, nem, uram, Párizsban van egy festővel. Kedves fiú szereti őt. Nagyon szerelmes a fiú és Francesca mindent megkap tőle, amit csak kíván. Nézze csak, mit küld az anyjának. Szép, mi? És déli tűzzel mindjárt mutogatta is karján a karkötőket és nyakában a súlyos láncot. Tovább sorolta. Még aranyfülbevalóm is van drága kövekkel. Meg sejem ruhám és több gyűrűm, de ezeket délelőtt nem veszem fel, csak délután, amikor szépen felöltözöm. Ó, nagyon boldog a lányom, uram, nagyon boldog, hogy örül majd, ha megírom, hogy maga eljött. De jöjjön be, uram, üljön le. Megkínáljuk valamivel, jöjjön. Tiltakoztam, most már a legelső vonattal tovább akartam menni. De ő megfogta a karomat, húzott befelé. És többször elismételte. Jöjjön hát be, uram, csak nem írhatom azt neki, hogy be sem jött hozzánk. Kicsi, elég sötét szobába kerültem, asztal és néhány szék állt benne. A mama újra kezdte. Ó, most nagyon boldog, amikor maga a vonaton találkozott vele, nagy bánata volt. A barátja elhagyta Marseille-ben. Éppen onnan jött vissza a szegény gyerek, rögtön megszerette magát, de még kicsit szomorú volt, tudja. Most mindene megvan, mindent megír nekem, mit csinál. Belleminnek hívják a fiút. Azt mondják, híres festő maguknál. Itt látta a lányomat, ebben az utcában. Igen, uram, itt az utcán, és rögtön beleszeretett. Ugye, iszik egy pohár szörpöt. Nagyon finom. Most egyedül van. Egyedül? Feleltem. Egészen egyedül. Egyre nagyobb kedvem támadt nevetni, mert Rondoli mama híreit hallgatva, első csalódottságom niulóban volt. Megittam egy pohár szörpöt. Ó, meg tovább beszélt. Ne mondja, egészen egyedül van. Ejnye, de sajnálom, hogy Francesca nincs itt már, igazán magával. Lehetett volna, amíg itt marad a városban. Elég unalmas így egyedül sétálgatni. Francesca biztosan nagyon fogja sajnálni. Majd, amikor felálltam, ezt kiáltotta. De nem akarja, hogy Carlotta elkísérje? Ó, nagyon jóig ismeri a szép kiránduló helyeket. Carlotta a másik lányom, uram, a második. Meglepődésemet, úgy látszik, beleegyezésnek tekintette, mert a belső ajtóhoz sietett. Kinyitotta, és egy láthatatlan lépcső sötétjébe bekiáltotta. Carlotta, Carlotta, gyere le gyorsan, hallod, rögtön gyere le, kedveském, szabadkozni akartam. De Rondoli mama nem hagyott szóhoz jutni. Nem, nem, uram, magával fog menni, nagyon kedves, és sokkal vidámabb, mint a másik. Jó lány, nagyon jó lány, én nagyon szeretem. A lépcső felől ekkor papucsattogást hallottam. Magas lány lépett be, barna volt, vékony és csinos, és ő is kócos. Anya régi ruhájában is sejteni lehetett fiatal, karcsú testét. Rondoli mama azonnal tájékoztatta őt, ki vagyok, mint vagyok. A Francesca franciája, a tavalyi emlékszel rá? Érte jött. Most egészen egyedül van szegény Signor. Én rögtön mondtam neki, te majd elmégy vele, hogy legyen társasága. Carlotta megnézett szép barna szemével, és kissé elmosolyodva, halkan mondta. Ha akarja, szívesen megyek. Hát visszautasíthattam volna. Örülök, nagyon örülök. Ekkor Rondoli mama kituszkolta Carlottát. Menj, menj, öltöz gyorsan, a kék ruhádat vedd fel és a virágos kalapot. Siess! Amint a lány eltűnt, szépen elmagyarázta. Még kettő van, de kisebbek. Higgy el, nagyon sokba kerül négy gyereket felnevelni. Szerencsére a legidősebb most már biztosítva van. Azután az életéről beszélt még. A férjéről, aki meghalt. Vasutas volt. És második lánya, Carlotta jó tulajdonságairól. Közben Carlotta visszatért. Ugyanúgy öltözött, mint a nénye. Rikító, különös ruhában lépett be. Anya tetőtől talpig megnézte, elégedett volt. Hozzánk fordult. Most menjenek, gyerekeim. De még odaszólt lányának. Nehogy aztán tíz után gyere haza ma este. Tudod, hogy a kapu zárva van? Ne félj, mama, felelte Carlotta. Belém karolt, és már vele bolyongtam az utcákon, ugyanúgy, mint nénjével tavaly. Így a szállodában ebédeltünk, majd Santa Margheritába vittem új kedvesemet, s vele ismételtem meg legutolsó kirándulásomat Francescával. Így és este nem ment haza, pedig a kaput tíz után bezárják. És szabadságom két hete alatt Carlottával bejártuk Genova környékét. Elfeledtette velem a másikat. És sírva búcsúzott tőlem azon a reggelen, amikor elutaztam, miután átvette a neki szánt emléket meg azt a négy karkötőt, amit Rondoli mamának küldtem. Hamarosan ismét Olaszországba szeretnék utazni. Noha nyugtalanul és mégis reménykedve gondolok arra, hogy Rondoli mamának még két lánya van.